Kärväs Marja radio holdotuu. No oro sarat neikäsieni miettää jättö seitsäasojon jorsson ruumoi virodolumon. Kristus utan jotsvon kyrry Sankt Lukas basaamolo zopostoli missiokrul. Os evangelisto tsoda klantsolotokin mutotjo baukeressin shiktarja viisi. Os apostolo cselekedeteinek megirása után 100 évvel 180 körül Kelsos, a pogány filozófus foglalkozik a keresztényekkel. Ellenségesen néz az új vallás híveire. Igyekezett a kereszténységet megmagyarázni. Feltűnt neki a keresztények összetartása. A kereszténység fő árájött az összetartásba jelöli meg. A kereszténységet nem belső principiumokból magyarázza, hanem a külső körülményekből vádatta le. Azt gondoltam, hogy az összetartás oka a külső üldözés. Annyival inkább csodáljuk közösségeiket, minél inkább bebizonyosodik, írja ő, hogy egyetlen szilárd alakjuk a lázadás és az azáltal elérhető nyeresség. A külső ellenségtől való félelem jelenti hitük támaszát, írta Kelsos. Az ellenségtől való félelemnek lehetett szerepe a keresztények összetartásában. Ha Kelsosnak igaza lett volna, akkor a kereszténység rövid idő alatt teljesen elszigetelődött volna. Kelsos felfogása egy oldalú, már a pogány vallásfogalom optikáján átszemléli a kereszténységet. A pogány felfogás minden vallásos közösséget rituális társulatként értelmez. Azt helyesen tudta Kelsos, hogy a keresztények titokban tartották Isten tiszteleteiket. De ha nem lett volna keresztényüldözés, pogány akkor sem vehetett volna részt Isten tiszteletükön. Az egyház belső élete nem a nagy nyilvánosság előtt folyt, de a keresztények erkölcsi élete igen. Szükség esetén kiálltak a hatóságok elé is. A második században, amikor egy kis-ázsiai helytartó üldözni kezdte őket, a vidék egész keresztény lakossága felvonult, hogy megvallja hitét, olvasuk Tacitus történelmében. Jellemző volt a késő ókori emberre a titkos szekták, vallásos csoportosulások iránti érdeklődés. A keresztény vértanúk magatartását kivégzés közben a pogányok is végignézték. Ez egy mélyebb érdeklődés kiinduló pontjául szolgálhatott. A keresztény evangéliumot olyan világba hirdették, melyben az egyén igen kevéssé tudhatta magát sorsa irányítójának. A keresztények ilyen világban beszéltek az isteni kegyelemről, a bűnbocsánatról, a gonosz hatalmak legyőzéséről. Az egyházba való felvétel feltételeit a keresztségi hitvallás és fogadalom tartalmazta. Ellene kellett mondani a bűnnek, a démoni hatalmaknak, a bálványoknak, az asztrológiának, a mágiának. Azon kívül hinni kellett az egy Istenben, Krisztus halálában, feltámadásában, az egyházban tevékeny szentlélekben. A keresztény evangéliumnak volt vigasztaló jellege is, de ebből nem következik, hogy a megtértek lelki betegek voltak. A keresztény hit ugyanis nem csak vigasztalást nyújtott, hanem kemény követelményeket is állított. Az egyéni élet fegyelmezettebb keretben folyt, mint a pogányoknál. Az evangélium választ adott a boldogság kérdésére is. Ez a kérdés mindenkit foglalkoztatott. A sztoicizmus képviselői, az arisztokrata Seneca, a rabszolga Epiktetosz, a filozófus császár Marcus Aurelius mind írtak a témáról. Ők a boldogságot a vágyak, az ösztönök elnyomása árán tartották elérhetőnek. A bölcselő császár tanította, hogy a külvilág rendetlensége elől az embernek vissza kell vonulni önmagába, hogy ott megtalálja Istent. A sztoikus eszménye volt az a filozófus, aki maga a változatlanság az állandó változásban. Tertullianus jegyezte meg Senecáról, hogy sokszor úgy beszél, mint a keresztény lenne. Nem egy keresztény író beismerte, hogy sokat tanult a sztoikusoktól. A hasonlóságok még különbséget takartak. A keresztény szerzők a kegyelmi segítségre alapozták az evangéliumi életeszményt. A keresztény erkölcs az Isten és felebarát iránti szeretetet tekintette minden emberi törekvés céljának. Igaz, a sztoikusok is hirdették, hogy minden ember egyenlő. A keresztények ezt azzal a különbséggel fogadták el, hogy az emberi egyenlőség alapja az emberisten képisége. A keresztények komolyan vették az emberi szabadságot és felelősséget. A kereszténység misszionárius sikerei többnyire a szeretet gyakorlásának köszönhette. Tertullianus említi a pogányok megjegyzését, nézzétek, hogy összetartanak ezek a keresztények. A szegények, özvegyek, a árvák gondozását szervezett formába végezték. Nem csupán alkalmi alamizsnálkodásról volt szó, hanem felkeresték a foglyokat, a kényszermunkára ítélteket. Akiket az ókorban bányamunkára ítéltek, azok a biztos halálnak nézhettek elébe. Természeti katasztrófák, éhínség, járvány, háborúk idején igyekeztek a keresztények mindenkit segíteni. Gondoskodtak a szegények eltemetéséről. A második században a keresztények temetkezési helyeket vásároltak maguknak Rómában és Kartágóban. Híressé váltak a temetkezési célokra földbe vált folyosók, a katakombák. De a keresztényeknek gondjuk volt az utazókra is. Ha valaki keresztényként jelentkezett egy közösségbe, 2-3 napi ellátásra számíthatott. A vendéglátás lebonyolítása a püspökre tartozott, mert ő kezelte az egyházközség vagyonát. A papság részesedést kapott a bevételekből. Szent Ciprián Kartágóban havonta fizette ki a klérus járandóságát. A fizetés akkor vált lehetségessé, mikor az alapítványok állandó jövedelmet biztosítottak. Rómában csak az 5. századtól ismerjük részletesebben a korábbi mintára visszanyúló gyakorlatot, hogy a bevétel negyed része a püspököt illette, a másik negyed a klérust illette, a harmadik negyede az özvegyek, árvák, szegények segélyzését szolgálta, a negyedik rész pedig az egyház épületek fenntartására fordították. Általán a szabály volt, hogy a jövedelem mindenek előtt a rászorulók segítségét szolgálja. A befolyt pénzösszeggel éppen úgy, mint a keresztények vendégszeretetével vissza lehetett élni. Voltak visszaélések is. A pogányok, ha nem is tartották sokra a keresztények hitét, elismerték, hogy a keresztények nem anyagiassak. Azokat a szociális feladatokat, melyeket ma az állam valósít meg, azokkal csak az egyház törődött. A római egyház 251-ben már jónak mondható anyagi körülmények között élt. Jövedelméből nem csak a püspököt, de 46 presbitert, 7 diakonust, 7 alszerpapot, 42 akolitust, 52 exorcistát, lektort, ajtónállót tudott eltartani. Ugyanakkor rendszeres támogatásban részesített 1550 rászoruló. A Décius császár által elrendelt keresztény üldözés idején 250-ben sok püspök menekült Rómába, ahol jobban el tudott tűnni a nagyvárosi forgalomban. Ezek a püspökök is a római egyház támogatását élvezték. Az egyház nem csak keresztényeket, de pogányokat is támogatott, ha rászorultak. Ennek a segélyezési rendszernek igen nagy hatása volt egy olyan társadalmi környezetben, melyben az államnak nem volt átfogó szociális programja. Az első két században mindezt adományokból tudta fedezni az egyház, mert akkor még nem örökölhetett, a római hatóságot nem tekintették jogi személynek. A harmadik századtól kezdve más volt a helyzet, az egyház akkor már örökölhetett mind ingatlant, mind pénzösszeget. Ezt az időt Gallienus császár türelmi rendeletéről számítjuk, 260-tól. Érthetetlen lenne különben, hogyan állhatott Nikomédiában Diokleciánus palotájának szomszédságában keresztény templom. Nagy Konstantin rendelete nem volt újítás, hanem olyan már megelőző gyakorlatot szentesített ismét, melyet az üldözések idején hatályon kívül helyeztek. A kereszténység terjedésében nagy szerepük volt a nőknek, főként az előkelő római családokban. A családok férfi tagjai még a IV. Században is büszkén ragaszkodtak őseik hagyományához. Az előkelő arisztokrata családokban is a nők vitték be a kereszténységet. Ennek az oka abban kereshető, hogy a kereszténység a szexuáletikai családi erkölcs területén is újat hozott. Szembe helyezkedett a hagyományos normákkal, és a nőknek kedvezett. A kereszténység a házasságot szentségnek tartotta, felbonthatatlannak, tanította a férfi és a nő egyenlőségét Isten előtt. Ez a felfogás a keresztény házasságon belül védelmet jelentett a nőknek. A pogány társadalom elnépszőbb volt a férj kilengése iránt, mint az asszony hűtlensége iránt. A keresztény felfogás szerint a házasságtörés egyformán súlyos bűn, akár a férfi, akár a nő követi el. Ilyen körülmények között az egyházon belül merül fel a kérdés, az egyik házasfél hűtlensége szükségessé teszi a vállás, vagy csak lehetővé. Az egyház általában az utóbbi tette magáévá, hogy a házasság köré csak lehetségessé teszi a vállást, mert Máté 5. fejezete alapján úgy látszott, hogy a házasság törés vállási ok. Még nagyon nehézséget jelentett az elváltak újraházasodásának kérdése. Az ártatlan fél esetében az újraházasodás például Ágoston csak bocsánatos bűnnek tartotta. A harmadik században néhány püspöknek az volt a véleménye, hogy az ártatlan fél új házasságát egyházi áldásban kell részesíteni. Ezek után merült fel a kérdés, hogy mennyit könnyített a kereszténység a nők helyzetén. A férjet és feleséget egyenlőnek tekintette a családi élet területén, de ez az áld nem volt összhangban a pogány társadalom felfogásával, gyakorlatával. Vegyes házasság esetén a keresztény feleség helyzete nehezebbé vált, mert a körülményektől függetlenül tartania kellett magát a keresztény erkölcsi elvekhez. A pogány fér mellett élő keresztény feleség két etikai norma ütköző pontjába került. A kereszténység folyamatos és maradandó hatása mindezek ellenére nem becsülhető le. A személyes döntés, a személyes felelősség jelentőségét olyan mértékben kívánta meg, hogy az egészen rendkívülinek hatott. A kereszténység erkölcsi követelményeivel bár mely ókori vallásnál hatékonyabban és határozottabban szállt szembe a kor és a társadalom közfelfogásával. Nem hirdette meg a rabszolgák felszabadítását a kereszténység sem, de javítani tudott helyzetükön. A rabszolgaság intézményét nem helyeselte, de nem is lázított ellene. A római levél 13. fejezetében Szent Pál megkívánta az állam törvénye iránti tiszteletet, ami befolyásolta a rabszolgasággal kapcsolatos keresztény álláspontot is. Elvileg elvetendőnek tartotta azt, hogy egyik ember a másikat tulajdonának tekintse, tulajdonjogot gyakoroljon fölötte. A rabszolga felszabadítása jó cselekedetnek számított. A különösen rossz körülmények között élő rabszolgákat megvásárolták az egyházközség pénzén, majd felszabadították. Keresztény tulajdonos a püspök jelenlétében szabadította fel rabszolgáját. Ezt a gyakorlatot később Nagy Konstantin megerősítette, és jogi formát adott neki. A felszabadított rabszolgák közül nem egy jutott püspöki székbe, mint Kalixtus pápa példája is mutatja. A Római Birodalom a 4. század vége felé védelmébe kezdte venni a rabszolgatartók jogait. Ettől kezdve nem volt szabad rabszolgát egyházi szolgálatra felszentelni és felszabadítani, csak hivatalos jóváhagyás és a tulajdonos előzetes kártalanítása. Míg a római jog nem ismert el a rabszolgák közötti házasságot, addig az egyház törvényesnek és felbonthatatlannak tekintette. Ugyanígy elismerte az egyház és a szabad ember és a rabszolga házat. Ugyanígy elismerte az egyház a szabad ember és a rabszolga házasságát.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.